Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Bonifárt Ritával beszéltünk, akit az Instagramon Köldöknő néven ismerhettek.
Szia Rita, mesélj magadról egy kicsit, hogy ki vagy, mit csinálsz most, és hogyan vagy fent a közösségi médián, vagy miből áll ott a jelenléted.
Sziasztok! Igazából én most a szociológiai pályafutásom elején járok valahol. Az ELTE-TK-n végeztem el az alapszakot, ami egy nagyon szuper időszak volt. Aztán jött egy év Berlin, ami szintén egy nagyon meghatározó szakasza volt az életemnek, nem csak így magánéletileg, hanem tényleg így a beszélgetésünkhöz kapcsolódva az ilyen társadalmi ügyek és a feminizmus témája is tökre akkor vált nekem így egy ilyen meghatározó dologgá. Igen, aztán jött persze a Covid epizód, az szerintem mindenkinek nagyjából ismerős, ülünk a szobánkban, és egyébként azért is említem ezt meg, mert ebben az időszakban eléggé lefoglalta a szaktoga, írás, és konkrétan tényleg a szobámba zárkózva éltem. Úgyhogy nagyon hiányzott már a kapcsolódás, a beszélgetés hasonló gondolkodású emberekkel, úgyhogy a köldöknő megszületését is így erre az időszakra rakom. Igen, igazából egy ilyen felületet szerettem volna egyrészt magamnak, egyrészt pedig mindenkinek, hogy kapcsolódjunk feminista témák mentén, illetve legyen egy ilyen élmény megosztós hely. Instagram oldal, egy felület, ahova igazából én magamon, meg az én világnézetemen, feminista lencsémen keresztül átszűrt élményeket osztok meg, hogyha van időm és energiám erre, mert nyilván ez egy ilyen hobbi, mint sokunknak egyébként. Úgyhogy tényleg az ilyen kulturális produktumoktól elkezdve, mint könyvek, filmek, mindenféle, tudom, magazin dolgok, amikről van valamiféle gondolatom, vagy eszembe jut egy... eszembe jutnak dolgok, akkor azokat megosztom, és nagyon annyira jó élmény, amikor emberek rácsatlakoznak, mert nekik is hasonló véleményük van, vagy pont, hogy nem, és akkor így rákérdeznek, hogy itt miről is van szó, szóval én ezt nagyon-nagyon szeretem, és az is tök jó, meg szuper, hogy hát ahogy veletek is itt kvázi találkoztam online, de hogy ezekből utána tök sok esetben, akkor nem is mindegyikből egy ilyen podcast epizód, de hogy utána kinőnek még további kapcsolódások, akár offline is egy kávéra összeülünk.
Említetted, hogy feminista vagy, és nagyon szuper, hogy ezt meg tudjuk kérdezni, mert hogy szerintem sokakban, nem a hallgatókra gondolok, hanem hogy így a társadalomban nem realizálódik, hogy a feminizmus nem egy ilyen egyetlen út, és hogy így a feminizmus, és ennyi van, de hogy te a feminizmusnak melyik ágát képviseled? Hol látod magad a feminizmusban? És itt most nem arra gondolok, hogy így konkrét liberális, nem tudom, nem kell címkéket ragasztani, hanem hogy te hol vagy benne igazából inkább.
Igen, amúgy ez egy tök jó kérdés, és ezen el is gondolkodtam, mert nagyon sok ágazata, meg csapás vonala van a feminizmusnak így. Szóval inkább én azt mondom, hogy feminizmusok vannak, tök sok esetben akár ellent is mondanak egymásnak a különböző képviselői. Ami engem illet, én a feminizmust inkább egy ilyen szűrőnek, vagy egy ilyen szemüvegnek képzelem el, amin keresztül én megszűröm az élményeimet, és azt, ahogy én akár a személyes kapcsolataimra is gondolok, vagy különböző viszonyokban, hogy ott én hogy látok dolgokat. Viszont ami mindenképpen fontos, szerintem az én feminizmusomban, ha lehet így fogalmazni, hogy valamiképpen a központi kérdést azt így a hatalom köré rakom, hogy milyen hatalmi forrásokról beszélünk különböző társadalmi vagy nemi viszonyokban, és hogy ez mennyire befolyásolja tényleg az emberek egymással való viszonyát vagy kapcsolódását.
Látszik egyébként, hogy így a hatalommal foglalkozol, mert hogy nagyon sok olyan posztod van, amik így a társadalom és a nők, a társadalom kérdésekre reflektálnak, mint mondjuk popfeminizmus, vagy popkulturális feminizmus, vagy feminista irodalom. Egyébként a Felszabtér blogon megjelent cikkeidből is veszem. Mi most a podcastben, hogy így leszűkítsük egy kicsit a témát, mert szerintem, hogyha elkezdenénk itt feminizmusról úgy ámblok beszélni, nem egy órás epizód lenne, hanem 8. Ezzel le akartuk szűkíteni, és elsősorban a szépségről és a szépség mítoszáról beszélnénk. Ez most egy tág kérdés lesz, de hogy mi az, ami miatt ez egy feminista téma lehet?
Igen, egyébként a szépség és minden ezzel kapcsolatos altéma nagyon izgalmas és tök kurrens minden korban. Szóval tökre jó, hogy ezekről így tudunk beszélgetni. Viszont talán az majd ki is fog jönni a beszélgetésből, hogy mind a mellett, hogy ez egy baromi, izgalmas és egy ilyen sokakat megmozgató kérdéskör. Talán a feminizmuson belül, annak ellenére, hogy ez egy ilyen szépség, mítosz, nagyon sok kérdéskört átsző, de azért vannak olyan témák, amik például, hogyha a magyar társadalomra gondolok, és mondjuk Budapestről kitekintek, akkor azért lehet, hogy égetőbb problémák, mint tényleg a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, lakhatás, megélhetés, blablabla, szóval, hogy vannak nyilván ezek, de a szépség olyan szempontból egy feminista téma, hogy ha megint visszakanyarodok így a hatalomhoz és annak az egyenlőtlen elosztásához így a társadalomban, akkor tökre kijön az, hogy van egy ilyen keretrendszer, a patriarchális keretrendszer, amiben megfogalmazzuk például azt is, hogy milyen egy ideális nő, vagy milyen az ideális test nőként, amit így mindenkinek el kell érnie, vagy legalábbis afelé kell törekedni. Egyrészt azért, mert van ez a, hát nem is tudom, ilyen vágy, vagy ilyen generált vágy arra, hogy optimalizáljuk a testünket, ami egyébként kb. Így a kapitalizmusból is származik. Volt a Szépségmítosz című könyvben a Naomi Wolf-tól egy olyan gondolat, hogy a szépségmítosz az valójában nem is a nőkről szól, hanem a férfiak intézményesült hatalmáról, és valahogy a szépségről való gondolkodásban ez egy ilyen tök alap gondolat lehet, amit vissza lehet térni, hogyha a női ideálokról vagy szépség kategóriákról beszélünk.
Uh-huh. Szerintem csak így először reflektálnék arra, amivel kezdted ezt a választ, hogy vannak olyan dolgok, amikkel fontosabb akár beszélni, vagy amikről fontosabb beszélni. Tehát, hogy igen, vannak fontosabb dolgok, de hogy nekem legalábbis a feminizmus nem egy olyan dolog, amiben csak egy dologra tudok koncentrálni, és hogy igenis vannak olyan fanabb, kisebb, kevésbé fontos és kevésbé sürgető kérdések, amikkel élvezetből egyébként tök jó foglalkozni. Nekem a szépség ilyen. És én is Naomi Wolfnek a Beauty Myth című 1990-es könyve kapcsán kezdtem el ezzel talán foglalkozni, amiről egyébként Florence Given egyik podcastjében hallottam először. Ez a könyv ilyen különböző témákra van felosztva, mint szex, vallás, erőszak, és a szépség így az alapvető vonal, amivel foglalkozik, és amit te is mondtál, hogy ez a hatalom kérdés, az a gondolat bennem nagyon megmaradt, azt írja Naomi Wolf, hogy amikor a nők kvázi felszabadultak, kaptak választási jogot, tudtak birtokolni dolgokat, lehetett pénzük és tulajdonuk, lehetett családjuk férfi nélkül, lehetett munkájuk, akkor kvázi a hatalom egy részét elvették a férfiaktól, akik előtte ugye birtokoltak mindent. Emellett, hogyha ezt tovább gondoljuk, ugye a modernizált társadalomban egyre kevesebb időt kellett tölteniük a háztartásban, mert hát a mosogatógép elmosogatott helyettük, és a gyerekeket felnevelték az óvodában, vagy nevelőnők akár. Tehát, hogy felszabadult a nőknek egy csomó ideje, amit tudtak például a munkaerőpiacon felhasználni, vagy arra, hogy saját magukat és a társadalmat előrébb vigyék. És ez az elmélet szerint a társadalom, és ez nem csak a férfiak, mert nem akarom, hogy ez az epizód arra menjen ki, hogy így jaj, csúnya, gonosz férfiak, de hogy a társadalom ettől megijedvén kreált egy olyan elvet, egy olyan mítoszt, amivel vissza tudja fogni a nőket, és ez a szépség mítosza. Egy olyan téma, vagy hát egy olyan keretrendszer, amiben a nőket bele lehet szorítani, egy olyan dolog, amivel a nők tudnak foglalkozni, legyen szó diétáról, vagy edzésről, és ami miatt ezért kevesebb idejük és energiájuk marad minden másra, hiszen hogyha valaki éhezik, akkor kevesebbet tud majd vitatkozni, kevesebb energiája lesz arra, hogy felszólaljon valami ellen, ezért rengeteget ettem. Most például az epizód előtt. De ahogy az elején mondtam, ugye ez egy 1990-es könyv. Mit gondolsz, és mit gondoltok, hogy ez mennyire állja meg a helyét, ez a gondolat? Ma, vagy mennyiben vihetjük tovább?
Ugye, amikor a Beauty Myths íródott, ez a könyv, amiről most beszélünk, akkor éppen a 90-es években ez a heroin chic volt a divat, ezek a nagyon-nagyon vékony, sápadt testek. Én személy szerint nem gondolom, hogy mondjuk most inkluzívabbak vagy elfogadóbbak lennénk. Inkább úgy látom, hogy abszolút megvan még ugyanez a külső kontroll, sőt, már csak a kapitalista logikából fakadóan is, de erről majd még beszélhetünk bővebben később. És igazából, mintha annyi történt volna, hogy egy kicsit megváltozott a divat, bár igazából ez sem igaz, mert most ez a heroin chic újra éppen visszakészül jönni, vagy már vissza is jött.
Amúgy szerintem is tökre megvan még ez a külső kontroll a nők szépségét és testét illetően, de hogy itt is, ahogy így mondtad, hogy a 90-es években volt ez a heroin chic, mint egy ilyen kvázi elérendő esztétikai ideál a női testet tekintve, hogy ott is azért. Szóval amikor erről a kontrollról beszélünk, meg a test formálásáról, akkor itt nagyon sokszor tényleg szó szerint kb. Hát nem is az, hogy kínzás, de minden esetre valamiféle fizikai, az, hogy valaki úgy éri el ezt a kívánt vékonyságot, hogy mondjuk dohányzik sokat, vagy más szerekkel él, hát ez nyilván tök egészségtelen. De hogy ahogy így haladunk előre a korral, és mondjuk visszatekintünk, hogy mondjuk a 2000-es évek közepétől kezdve, főleg így az angol száz kultúrában milyen női testkép ideálok váltak így fő követendő példával, vagy nem is tudom, talán itt Magyarországon annyira nem, de most én konkrétan így erre a Kim Kardashian ilyen típusú nő alakra gondolok, ami hát egy ilyen nagyon megszerkesztett, szó szerint lefaragott, és ebbe a női formába belefaragott női alak.
Ami egyébként nincs annyira messze például a Barbie babától, ami mondjuk a 2000-es években dominált.
Hát igen, ez a gondolat, hogy a kvázi a divat kényekedve szerint faragjuk és passzírozzuk a testünket, ez már önmagában egy tök ilyen lekorlátozó vagy elnyomó gondolat szerintem.
Plusz, hogy megpróbáljuk a testünket tényleg így hozzáidomítani, és hogy annyiszor hallottam már emberektől, hogy jaj, bár csak a 60-as években éltem volna, akkor volt divat az én testalkatom. Mint hogyha tényleg ez egy olyan dolog lenne, amit A. választhatsz, B. változtathatsz, mert hogy Bizonyos szinten persze lehet edzeni, lehet egészségesen étkezni, lehet plasztikai műtétekhez folyamodni, de az alapvető testalkatát, magasságot például az ember nagyon nehezen választhat.
Igen, meg egyébként még ez az jutott eszembe, hogy ezek a szépségideálok, egyrészt, ahogy mondtuk, hogy így akár így divatként is így visszatérhetnek, de hogy most, amiről mi beszélünk, az így leginkább ebben a nyugati kultúrkörben jellemző szépség, vagy testideálok, és hogy ez nyilván adott korhoz, meg helyhez köthető, de hogy akár egy adott időpontban, mondjuk most is, azért más közösségekben, vagy más, mondjuk társadalmi, vagy gazdasági helyzetben lévő csoportokban, ez azért lehet, hogy egy picit, vagy nagyon eltér attól, amiről mi beszélünk, erről a nyugati mainstream nőképtől, ami meg már egy megint másik téma, hogy akkor hogyan éreznek azok a csoportok, akik mondjuk nagyon nem esnek bele, akár mondjuk, mert mondjuk etnikai származás tekintetében nagyon más testi jegyekkel vagy bőrszínnel rendelkeznek, mint ezek a mainstream szépségideálok, úgyhogy...
Plusz ez mennyire egy ilyen kirekesztés is, nem? Hogy ez egy kicsit egy ilyen mi és ők, hogy ugye, mint ahogy a középkorban az volt a sík, hogyha az ember bőre fehér volt, ma az, hogyha elég gazdag vagy ahhoz, hogy elmehess a Bahamákra természetes barnaságot szerezni, és hogy ez egy ilyen mi és ők, hogy én jobb vagyok társadalmilag, mert nekem van időm edzeni, nekem van pénzem egészségesen étkezni, és van lehetőségem nyaralni.
Hát abszolút, hát ezért is, amiről beszélünk, ez a külső kontroll, hogy ha nem mondjuk így Európa vagy Amerikára gondolunk, akkor hogy rájuk meg megint egy más kényszerek, hogy mondjuk tényleg ez, amiről sokat hallani, ez a bőrfehérítés, hogy az is mennyire káros az emberi szervezetre, de hogy ez a külső kényszer, hogy megfeleljünk valamilyen ideálnak, és hogy miért gondoljuk azt, hogy szóval, hogy a mainstream szépség ideál még mindig azért európai vonásokkal rendelkező fehérbőrű nő. Egyrészt, másrészt viszont, amit még akartam kapcsolódni, mondtátok ezt, hogy akinek van pénze kezelésekre, vagy kozmetikumokra, vagy ideje egyáltalán elmenni edzeni, hogy igen, volt ez a mém, de nagyon rossz mémeket magyarázni, de hogy ez a nem, hogy volt, hogy nem vagy ronda, csak szegény, vagy valami ilyesmi, és akkor ilyen sztároknak az előtte-utáni fotói voltak így a szöveg alatt, hogy így néztek ki előtte, és akkor utána meg nagyon vékony orral, meg így feltöltött szájjal. Így
egyébként én például ezekkel az előtte-utána képekkel nem értek feltétlenül egyet, mert hogy nekem is rengeteget változott az arcom az utóbbi 2 évben, annak ellenére, hogy nem plasztikáztattam, esküszöm. Igen. De hogyha már erről beszélünk, szerintem nagyon fontos összekapcsolni a pénzzel és a kapitalizmussal a szépséget, mert hogy ugye tudjuk, hogyha a kapitalizmust egy elnyomó rendszernek vesszük, akkor a kapitalizmusnak is az az érdeke, hogy mi ne legyünk megelégedve önmagunkkal, és vásároljunk termékeket és szolgáltatásokat, amik abba az illúzióba ringatnak minket, hogy jobban meg leszünk elégedve önmagunkkal, hogyha birtokában vagyunk.
Hát egyrészt szerintem a kapitalizmus abban a szempontból is egy ilyen trükkös dolog, hogy például nagyon nagy hangsúlyt kap az egyén és az egyéni célok és érvényesülés és kvázi a egymással való versenyhelyzet kiélesítésében tök nagy szerepet játszik, és ha a szépségről beszélünk, akkor itt is szerintem az egy létező jelenség, hogy az, hogy én megveszem ezt, és akkor szebb leszek, mint a többi nő, és akkor engem fognak észrevenni a férfiak, akkor ahhoz valamiféle értéket kapcsolunk, és mindezzel együtt nem leszek boldogabb, mert ezek nyilván felületes vágyak és felületes kvázi vágykielégülések. És azt gondolom, hogy a valódi, szóval nem tudom, amikor nagyon jól érzi magát az ember, akkor az általában a barátaival töltött idő, vagy a család, vagy a személyes kapcsolatok ápolása, vagy egyszerűen megélése, és hogyha közben meg ez a verseny van kiélezve, különböző ilyen termékek megvásárlásával, akkor kb. Ez, hogy még többet, mert valahol nincs meg ez a belső harmónia, amit mondjuk ilyen családi összejövetelek, vagy barátokkal való kapcsolódásból kaphat meg az ember.
Sokan érvelnek azzal, hogy a szépség kultuszából, a női és igazából a férfi test tárgyiasításából sem lehet kitörni, mert hogy a probléma forrása az, hogy a test az egy kapitalista terméké lett, és a kapitalizmus pedig ugye egy olyan zárt rendszer, ami folyamatosan újra termeli önmagát, ezért nagyban nem tudunk igazi változásokat elérni. Erről te mit gondolsz, és mivel lehet mégis törést okozni az ördögi körön, hogyha lehet?
Nehéz a helyzet, de azért nem reménytelen szerintem, és pont amit az előbb itt említettem, hogy ezek a személyes kapcsolatok megléte például egy olyan terület, ami még talán nem vált áruvá teljes mértékben. Hát például, hogyha mondjuk a saját tapasztalataimra gondolok, nekem az nagyon egy nagyon ilyen szemfelnyitó pillanat volt, amikor például ezt a szépségmítosz című könyvet levettem a TATK alaksori könyvtárából, a könyvtárában a polcról, és tényleg az ember szembesül ezekkel a társadalmi folyamatokkal, viszonyokkal, rendszerekkel, és akkor lehetnek ilyen személyes felismerései az embernek, mert tényleg akkora irodalma van a feminizmusnak, és annyi sok nő foglalkozott mindenféle témával, ami a női létezést érinti, hogy szerintem az egy ilyen tök jó elindulási pont, hogyha az ember neki lát és beleveti magát ebbe a felhalmozódott tudásanyagba, ami lehet, hogy néha könnyű elveszni, de szerintem ez például egy tök jó ugródeszka, de nem egy ilyen passzív befogadás feltétlenül, hanem tényleg így a saját életünkre való reflektálás, meg talán arra odafigyelés, hogy ezeket a káros, vagy az ilyen patriarchális berendezkedésből fakadó berögződéseket ne termeljük újra, vagy pedig próbáljunk itt tudatosan ellene menni.
És tök jó, hogy ezt említed, mert hogy szerintem például a Beauty Myth az egy olyan könyv, amit sokan nem vennének le a polcról, mert nem egy könnyű nyári olvasmány, tényleg én is régóta lassan lapozgatom, nem tudod átfutni.
Én is, igen.
Ráadásul nem is jelent meg magyarul, tehát kell hozzá egy angol, azt hiszem. De
várj, megjelent, csak tudod, mi a gáz? Az, hogy konkrétan nem lehet elérni sehol, mert csak könyvtárakban van meg, nem nyomták újra, de egyébként kiadták, szerintem a 90-es, 2000-es évek eleje. Úgyhogy könyvtárakban felelhető, sőt, online is terjed egy verziója, úgyhogy aki...
Akkor mégis elérhető, tök jó. Illetve vannak rövidített verziók is, például a... különböző külföldi oldalakon lehet kapni egy ilyen leegyszerűsített lényeg változatot, de hogy egyébként viszont nem kell mindenkinek rögtön a Beauty Myth-el és Naomi Wolf-al kezdenie, szerintem, mert hogy nem jó az, hogyha kizárjuk azokat, akik nem tudják ezt megtenni. Vannak például más könyvek, és itt most seamlessly át is suhanok egy másik könyvre, amiről szerettem volna beszélni. Ez Emily Ratajkowski-nak a My Body, azaz magyarul Én testem című könyve, ami megjelent magyarul, és az viszont könnyű olvasmány fizikailag is, és olvassatilag is. Ebben ő arról ír, hogy modellként és feministaként neki milyen volt ez a kettősség, hogy eladja kvázi a testét, de közben sajátjának megtartja. Tudom, hogy olvastad ezt a könyvet, mert írtál is róla Instagramon.
Jó rég volt.
Igen. De igazából most, hogy a kapitalizmusról beszéltünk, arra vonulnék át rögtön, hogy szerintetek mennyire oké az, hogyha valaki bele tud illeszkedni a társadalom által fenntartott szépségideálokba, és ezt ki is használja, akár pénzre. Váltja modellként.
Ez egyébként egy elég talán megosztó téma is, meg talán így kicsit nehéz erről így bármit is mondani, ezért nem tudom, én először így átgondolnám azt, hogy mondjuk a kapitalizmusban hogyan tekintünk a női testre, vagy akár a divatiparban, vagy az egész popkultúrában, kultúrában, mert ez talán így segít utána tovább gondolni így konkrétan Emily-vel kapcsolatban a dolgokat. Szóval, hogy amin én gondolkodtam, hogy ugye van ez a férfi-uralmi rendszer, amiben lényegében így éltek élünk. Ezen a mélgézen gondolkodtam el, ami majd így Emily kapcsán tök izgalmas kérdés, hogy van ez a mélgéz, ami lényegében egy ilyen férfi tekintetet jelöl, ami a női testet, a nőt egy ilyen, hát egy ilyen passzív tárgyként mustrálja lényegében, aminek vannak olyan eszközei, például, hogy a női testet kb. Így szétdarabolja bizonyos testrészekre, ami jellemzően nyilván a fenék, a mell, vagy tudom, folytatható a sor, és hogy ezeket így szeparáltan is mutatja be például, ami a tárgyasításnak így akár egy folyamata lehet, és amire én így gondoltam, hogy konkrét példákra, például a divatiparban, szépségiparban, amikor ott van egy divatkampány, vagy egy hirdetés, akkor tök sokszor látunk csak bizonyos női testrészeket, vagy nem csak én kozmetikai cégekre gondolok, hogy mondjuk ott egy kéz, és akkor, ha ilyen pihepuha kezet szeretnél, akkor vedd meg ezt, meg azt, hanem például egy divatkampányban is simán látsz olyanokat, hogy mondjuk egy női torzó, meg egy táska, és akkor ott a designer táska a női testtel reklámozva. De hogy ez például a filmiparban is vannak erre példák, amikor ez a klasszikus kameramozgás, tudjátok így a régebbi filmekben, meg talán lehet mostaniakban is, hogy elindulunk így lentről, és akkor ott a nőnek a lába, aztán a csípője, mellé, blablabla, és akkor kvázi végig pásztáztuk a férfi szemen keresztül így közösen a nőt.
Erre például egyébként jó példa lehet a pornó is, vagy hogyha a tágabb értelemben vesszük, a pornográf tartalom a mainstream médiában.
Pontosan, meg a James Bondban is ez az ikonikus jelenet, amikor kiemelkedik a habokból, és akkor vizesen jön a nő. Úgyhogy igen, de a pornó nyilván ugyanennek a spektrumnak egy szélsőségesebb széle. De egyébként még hogyha kicsit elrugaszkodunk a kultúrától, ez a passzivitás és tárgyként kezelés szerintem, vagy hát nem szerintem, de hogy így a catcallingban is egy ilyen motívum, hogy ott lényegében azért nagyon felkavaró ez az élmény, nem, mert kb. Egy ilyen fügyszóra leredukálódsz, hát egy tárgya, akinek nincsen integritása, akinek át lehet gázolni az akarata ellenére a határain ismeretleneknek. Úgyhogy igen, tehát, hogy ilyen dolgok is szerintem benne vannak, például ennek ebben a test hát ilyen tárgyra való leredukálásában. Úgyhogy, ja igen, és akkor ugye most itt a mélgézt akartam behozni, ami itt a érdekes dolog, mert lényegében itt az történik, hogy egy ilyen heteroszexuális férfi szemén keresztül tekintünk rá a női testre, és ez így válik valamilyen formában kívánatossá, és hogy ez azért kicsit így para szerintem, mert hogy mondjuk ha látunk egy ilyen filmet, vagy egy ilyen képet, akkor én hiába vagyok mondjuk nő, de hogy én is ezt a szemüveget, tehát ezen a szemüvegen keresztül nézek rá a női testre, és hogyha utána ez a méhegész belsővé válik, akkor utána benne van a pakliban az, hogy mondjuk a nők és a nőtársaikra olyan szemmel néznek, mármint, hogy férfi szemmel néznek kvázi, szóval, hogy ha ez a méregetés, meg méricskélés, igen, igazából ez talán ide vezethető vissza. De hát nem csak más nőket nézek ezzel a szemmel, hanem akár saját magamat is, és szerintem itt válik ez igazán károssá, mert ez azt jelenti, hogy kvázi egy ilyen állandó megfigyelés alatt érzik magukat a nők, ami nem egy random megfigyelő, hanem konkrétan egy ilyen férfi megfigyelő, és akkor akár a saját testedhez, meg más testekhez való viszonyodat is ez tökre befolyásolja. Volt is egy ilyen kutatás, lehet, hogy ez így ismerős sokak számára, de hogy férfiaknak és nőknek vetítettek le pornófilmeket, és közben azt vizsgálták, hogy a szemmozgásukat, tehát a szemmozgásukat vizsgálták a résztvevőknek, hogy kit néznek egy ilyen pornó jelenet közben, és hát az lett a vége ennek a kutatásnak, hogy igazából mindkét csoport a nőket nézte, ami ennek a méhegésznek szerintem az egyenes következménye. És lehet ez egy ilyen elidegenítő hatás is, hogyha csak arra figyelsz, hogy egy bizonyos sztendernek megfelelően nézel ki mondjuk valamilyen tevékenység közben, akkor nyilván itt is a fókusz az már nem azon lesz, hogy valamit 100%-osan jól csinálj, vagy jól érezd magad, hanem azon, hogy ez most hogy nézhet ki kívülről, férfiaknak elég vonzó-e az, ahogy éppen jelen vagyok.
De hogy ez a male gaze egy létező dolog, ez van a társadalomban. Probléma az, hogyha valaki ebbe beleáll, és azt mondja, hogy jó, akkor én most csinosan felöltözök, és meghivatom magam egy bárban.
Pontosan, de hogy ezt ő le is írja a könyvében, hogy neki ez egy ilyen elég hosszú folyamat volt, ahogy ezt a male gaze igazából belsővé tette. Egyébként az érdekes, hogy ő erről így tök nyíltan beszélt, hogy például a szülei való kapcsolatában ez egyébként egy ilyen kardinális pont volt, hogy ő mennyire szép. Most ez lehet, hogy kicsit ilyen sarkítva, de hogy a szeretet, az a szeretet, amit ő a szüleitől várt, azt ő valahogy valamiért úgy gondolta, hogy az ő szépségével tudja kvázi kiérdemelni, vagy az ő különlegessége abban áll, hogy ő hogy néz ki. És hogy ez egyébként, ahogy írja az anyukájától, egy elég erőteljes megerősítést nyert, hogy az ő validációja igazából az ő szépségétől függ, és utána ő ezt kereste valahogy így a férfiakkal való kapcsolatában is. Bocsi, megint elkanyarodtam attól, hogy jó dolog-e az, hogy valaki ebből profitál. Szerintem, tehát most, hogyha konkrétan Emilyről beszélünk, tök jó, hogy ő létezik, és van, mint egy ilyen popkulturális figura, mert végül is szerintem ő az, tehát már nem csak mint egy professzionális modell, hanem mint egy filmszereplő, meg politikai aktivista van jelen így a kollektív tudatban. De hogy ez tök jó, hogy ő van, és ő beszél ilyenekről, beszél a feminizmusáról, ír egy könyvet, amiben ő erről az egész szépségiparról beszél, hogy nőként ő úgy tudott hatalmat, meg egy olyan privilegizált státuszt elérni, hogy ezt a férfiak által vágyott testét használta végül is ki. Én őt magát így nem minősíteném, hanem inkább megint kicsit így erre a keretre kanyarodnék vissza, hogy szóval amikor a feminizmusról beszélünk, vagy arról, hogy ki mit állít, hogy ő hogy feminista, vagy neki mi fér bele, vagy ő hogy gondolkodik, akkor ez nem egy ilyen feminista rendőrség, vagy akkor meg lehet mondani, hogy ki feminista és ki nem, hanem inkább hát nyilván lehet azért véleményt mondani, hogy amit ő tesz, az feminista-e, vagy nem. Az szerintem mindenképpen kérdéses, hogyha ő olvasott, és valamilyen szinten tisztába került feminista művekkel, vagy tisztába van ennek a patriarchális rendszernek az elnyomó jellegével, akkor az hogy néz ki, hogyha ő kvázi ennek tudatában tovább folytatja, amit csinál, magyarul ráerősít ezekre az üzenetekre, hogy a nő értéke az lényegében a testében és annak a vonzóságában rejlik. Illetve az még az ő kapcsán érdemes szerintem megjegyezni, hogy ő sokat beszélt arról, hogy hát igen, amit mondtatok, hogy van ez a patriarchális társadalom, és hogyha már ő pont úgy született, hogy ebbe az ideális nőképbe tökéletesen beleillik, akkor ő ezt miért ne használhatná ki arra, hogy pénz és státusz nyerjen ezen, de hogy ez itt nagyon az egyénről szól, az, hogy neki ez hatalmat adott, és hogy ő személyesen felszabadultnak érzi magát, amikor egy szál tangában lejt a tengerparton, de hogy az az empátia, amit talán így a többi nő felé érezhetne, vagy egy picit utána gondolhatna, hogy ezek az üzenetek mikkel járnak más nők felé. Hát nem tudom. Így a hibáztatás, azt én is mindenképpen elkerülném. Csak megint így azon gondolkodtam el, hogy milyen az a rendszer, amiben, hogyha a nő vagy, és mondjuk szép vagy, akkor igazából a szépségedet kvázi eladva, vagy annak a képét mondjuk egy fotón eladva tudsz olyan hatalomba kerülni, mint mondjuk a férfiak, meg olyan gazdaságot megteremteni magad számára, szóval, hogy hol vannak azok a más lehetőségek, amik mondjuk nem járnak azzal, hogy így a szépségedet, vagy a testedet kell feltétlenül áruba bocsájtanod, úgyhogy, mert hát, hogyha mondjuk a divatiparra nézünk, akkor az egyértelműen látszódik, hogy a nők ott azért sokkal többet keresnek, mint a férfiak, szóval, hogy ez számukra sokkal inkább egy opció. Gondolkozok, hogy hogyan lehetne ezt így egyéni szinteken picit kevésbé, tehát, hogy ez ne hasson annyira ránk nőkre, vagy a kapcsolatainkra. Ez elég nehéz kérdés, ez egy ilyen folyamat, amin szerintem mindenki valamilyen stációnál tart. Ami szerintem egy ilyen, hát ez nem ilyen tip, meg tanács, mert ez így nehéz, tényleg mindenkinek annyira egyéni szocializációja van ilyen téren is, de hogy valahogy belülről megfogalmazni az értékességét egy embernek, az, hogy én hogyan érzem jól magam, mik a motivációim, és hogy ezeket hogyan tudom a női létemmel összeegyeztetni. De hogyha mondjuk konkrét ilyen eseményekre vagy momentumokra gondolok, amikor szerintem a legtöbbünknek az az élménye, hogy így hogy nézek ki, az aztán tényleg az utolsó. Nem tudom, ez az Emily könyvéhez is kapcsolódik, például a szülés élménye, amiről én így személyesen még nem tudok beszámolni, de hogy sok, nagyon sok nő meséli, hogy ez egy annyira annyira más állapot, hogy ott vannak önmagukban, a testükben, és egy cél van, mondjuk életet adni egy gyereknek, és hogy az, hogy ezekben a pillanatokban az ember hogy néz ki, vagy például egy betegség is lehet ilyen, az talán így univerzálisabb élmény, hogy amikor lázasan fekszel az ágyban, akkor valahogy van egy ilyen kapcsolódás a testeddel, hogy egy ilyen bizalom talán, hogy kvázi tudja, hogy mit kell tenni, és ott vagy magadnak kvázi és magadban. Úgyhogy nem tudom, nekem ezek jutottak így eszembe, és valahogy ezek az állapotok, most nem kell mindig szülni, meg betegnek lenni, de hogy...
Nem, de szerintem az viszont egy tök jó végszó, vagy hát üzenet, amit így itt hagyhatunk a hallgatóknak, hogy tök jó, hogyha ezen mindenki elkezd önmagának gondolkozni, és mondjuk én is sokat szoktam ezen töprengeni, és hogy ja, hajrá, mindenki.
Abszolút.
Gondolkozzon.
Hajrá.
És nagyon szépen köszi, Rita, hogy itt voltál most velünk, és beszélgettél ezekről a témákról. Mindenki megtalálhat téged Köldöknő néven. Instagramon, ékezetek nélkül nyilván. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast.
Solti Hannával.
És Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.